Nagyon sok szeretettel köszöntelek újra egy együtt is benneteket, és látom, hogy vannak itt köztünk gyermekek, és nagyon örülnék, hogyha egy kicsit előre jönnétek, mert hogy szeretnék, hogyha beszélgetnénk egy kicsit egymással. Kértem a gyermek tanítóktól színes ceruzákat, és arra kérlek, hogy válassz ki azt, amelyik neked tetszik, amelyiket szeretnék. Én is nagyon szeretem a zöldet, ez csodálatos, hogy az erdő zölddel is látszik az élet utána. De milyen színű felület? Ez egy barna szín. Szeretem azt is. És ki?
Én
kéket,
mert szeretem
a véget. Hát világos fény. Meg a tenger is az. Mennyiféle szempont van, igaz? Gyerekek, képzeljétek el, hogy én azt mondom, hogy a szemüzár tanítanak bennünket is magunkat. Meg tudjátok ezt képzelni? Azt mondod, hogy nem. Hát, próbáljuk meg. Tegyük próbálni, jó? Lehet, hogy meg a felnőtt a segítség is. Jöjjünk először, megpróbáljuk. Zöld, barna, kék, világos kék, ezek nem is fognak. Mit tanulhatunk ebből? Tanulhatunk ebből valamit, hogy különböző színeket választunk. De mit tesz bennünket valamiről az is nem? Van valakinek köcsöntek? Kérdezzük a tárgyat, igaz? Kedves felnőttek, mit tanít nekünk ez? Különböző szín. Hogy? Hogy az Isten egy színes világot teremtett. Milyen lenne a világunk, ha minden szürke lenne? Hogy éreznénk magunkat lenni? Rosszul. Mit éreznénk? Unalmas lenne. Igen? Szerinted az, hogy Isten színes világot teremtett, az amit üzen nekünk?
Szóval ő szereti a színességet.
Szereti a színességet, aztán mi?
A
szivárvány szükség. Üzen a szivárvány szükség. Felnőttek? Az Isten ígéretét, az Isten szövetségét, az Isten szeretetét, hogy ő megvéd bennünket. Ugye? Rengeteg üzenete van a ceruzáknak. Kedves felnőttek, szülők, gondolkodjatok ezen. Ha tanácsnálok vagytok, akkor szinten beszélgessünk. De most még egy üzenetet van emeljek ki, jó? Nézzétek meg az én ceruzámat. Kit láttok ezen a ceruzámat? Barna. Ki látszott még a fából van? Látok még rajta valami érdekességet? Írás van rajta. Látok-e még más rajta?
Más színű.
Más színű, igen. Neked is megmutatom, háttal kívül. Már lesz a megoldás, mint látszik ez a ceruzán. Tetszik ez a ceruzán neked? Milyen nem tetszik? Jó, most teljesen jó volt, mert ez igaza van. Miért nem tetszik neked? Mi az, ami nem tetszik neked? Mert sérült. Ugye? Nagyon rendesek a gyerek tanítók, nem találtam bort. Pedig szívem szerint egy török ceruzát hoztam volna. Ez mekkora ez a ceruzát? Tegyük már, hogy ez kicsi. Miért ilyen kicsi ez? Nem látod? Nem érjél a felé is. Ennek is meg is. már ki van elkopott. Mit csináljunk ezzel a szettel? Kicsi, kopott, megrágott, sérült, nem jó ezzel semmire. Mit csináljunk ezzel a szettel? Dobjam ki? Miért dobjam? Hogy? Miért tudom használni ezt a ceruzát, ami kicsi is, kopott is, rágott is? De miért tudom használni?
Azért, hogy mindig van benne ilyen szíve.
De a ceruzának a lényeg nem a külső, hanem a belső. Van belőle az a kis bél, és az mind jó. Előfordul olyan, hogy faragjuk a ceruzát, faragom, szép helyes lesz, de kitörik. Mert belül a bél, össze van töltelve. Ez nem működ valamire. Elmegyél a csapdát. Persze, Dani. Te, miért van itt valami ez, hogy ne a külseje a lényeges, hanem a belseje? Hallottak már ezt a Biblia verset, hogy a szíveteket őrizzétek meg. A leginkább, mint az elfogásolja. Ez így a ceruza tanítja. A ceruza tanítja azt, hogy ami belül rendben van, az minden rendben. Nem baj, hogy kívül kopott, nem baj, hogy kívül megrágott. Mert az a lényeg a szívben van, ami belül. És a legjobban a szívünket kell vigyázni. Azt kell a leginkább lényeg. Már két dolgot tanultunk a ceruzától. Mi volt az első? Megtanultuk a ceruzáktól azt, hogy Isten szereti a színeset, hogy Isten örömet akar nekünk, hogy Isten kreatívnak alkotott meg bennünket, ő szereti a színet. És azt akarja, hogy örüljünk a szépségeknek. A másik dolog, amit megtanultunk a ceruzáktól, hogy a lényeg belül van, nem kívül, és ami a legjobban vigyázzunk kell, az a színet. Köszönöm. Van még rengeteg tanulság. Csak a ceruzától még egy csomó mindent lehet tanulni. Majd a szünetben beszélgetünk róla, hogy szülni kell. Köszönöm szépen.
Számomra mindig hihetetlenül izgalmas, hogy a leghétköznapibb dolgok hogyan tanítanak Istenről, és erről gondolkozni, erről tanulni. De most folytatjuk tovább a tanítványi napunkat. Az első órában gondolkoztunk a tanítványságról, gondolkoztunk arról, hogy hogyan kezdődik, mi különbözteti meg a szimpatizást a tanítványtól, gondolkoztunk azon, hogy mikor ér véget, és arról, hogy Isten nem akarja, hogy véget érjen. Gondolkoztunk arról, hogy ez egyszerre egyéni és közösségi, és beszélgettünk arról, hogy nem vagyunk eszköztelenek. A tanítványság megéléséhez, gyakorlásához rengeteg lehetőséget kaptunk, rengeteg eszközt kaptunk a kezünkbe. Most egy másik kérdést hadd tegyek fel bevezetésképpen. Amikor meghallod azt a szót, hogy tanítvány, akkor milyen érzések keletkeznek benned? Milyen érzések társulnak ehhez a szóhoz, hogy tanítvány? Az alázatnak az érzése, az Isten előtti alázattal való reborulás, a megalázkodás. Felelősség érzése, hogy engem felelősséget. A felelősség érzése benned mit vált ki? Hadd kérdez, egy mellékág, jó, azt nem terveztem. Mit vált ki belőled a felelősség érzése? Mit válthat ki egy emberből a felelősség érzése?
Hát ott, hogy miért vagyok felelős, ha olyan valami nekem is fontos, akkor az pozitív.
Aha.
De egy olyan felelősséget tudhatnak rám, ami ellenérzetedem, akkor ez nagyon nyomasztó.
Nagyon nyomasztó. Tehát a felelősség egy nagyon érdekes dolog, mert lehet nagyon pozitív, inspiráló, hogy megtehetek valamit. Beszélgettem egy tűzoltóval, aki mondta, hogy ő szereti azt, hogy van ez a felelőssége intézkedni, menteni, segíteni az embereken. Ő otthon érzi magát ebben. Más emberek meg lebénulnak egy baleset láttán, és nem megvan, hogy mit csináljunk, hanem lefagynak. A felelősség lehet nyomasztó is. érdemes elgondolkozni, hogy benned ez a felelősség, ez inkább nyomasztó, vagy inkább inspiráló. De menjünk tovább. A tanítvány milyen érzéseket vált ki ez a szó belőled? Volt eddig az alázat, volt eddig a felelősség. Öröm. Köszönöm szépen. Öröm, hála, tisztelet. Kilátástalanság. Miért? Legyünk őszintén. Mert várom, nagyon várom, hogy őszinték legyetek. Kilátástalanság. Miért mondod ezt, hogy kilátástalanság kapcsolódik hozzá?
Nem látom pontosan, hogy ilyen gyakorlatban. Nem. Úgy érzem, hogy igen, az vagyok, de úgy érzem, hogy megvalósulási formájában.
Aha. Tehát, hogy a megvalósulással akadályokba ütközik. Nem látom, hogy hogyan. Időnként úgy érzem magam, mint aki eltévedt az erdőben. És ezért kapcsolódik hozzá, bocsánat, hogy szó közben kiugrott a fejemből, az, hogy kilátástalanság. Köszönöm. Továbbiak.
Fejlődési lehetőség.
Ez egy pozitív. Aztán még. Ennyi? Szeretet. Szeretve lenni érzése. Krisztus tanítványa lehetek. A határtalanság érzése, hogy ez egy olyan távlatot nyit előttünk, ami nem egy szűk időkeretre korlátozódik, hanem az örökké valóság nyílt ki előttünk. Kötődés érzése, a ragaszkodás a tanítóhoz, a mesterhez. Van-e még valaki? Reménység, megtiszteltetés. Rengeteg érzés kapcsolódhat a tanítványsághoz, de azért kijött ebben is, most nem akarok nagyon vájkálni, tehát időzavar. Nem tudom teljesíteni. Elégtelenség érzés. Kudarcok. Tehát, hogy azért ez egy olyan dolog, amihez kapcsolódnak nagyon inspiráló érzések, és kapcsolódik egy csomó küzdelem, egy csomó nehézség is. A következő kérdés, amit szeretném, hogyha megint csak bevonnálok benneteket, és mondanátok egy-két gondolatot, hogy ti hogy élitek meg, mit tapasztaltok, mit éreztek, mit láttok, mik a különleges kihívások a tanítványság megélésében. Ti mivel küzdötök? Amikor arról van szó, hogy legyünk Krisztus tanítványai, elkötelezett követői, akkor ez milyen nehézségekbe ütköztök, miközben erre gondoltok, Ili? A szégyen érzetnek a nyomasztó tudata, a félelem, hogy szégyent hozok az Istenre, hogy szégyenben hagyom őt. Köszönöm. Mik a kihívás? Tehát, bocsánat, hogy most átfogalmazom az érzésből kihívásra, jó? Tehát, hogy amikor nehézség van, akkor tudjak úgy tanítványa lenni Krisztusnak, hogy megálljam a helyemet, és ne hozzak gyalázatot rá, hanem megdicsőjön ő. Ez mondjuk a kihívás számomra ebben, ha jól adtam vissza. Ki jelentkezett az előbb? Köszönöm.
Nekem az adott eszembe, hogy elvárások. Uh-huh. Én nekem ez sokszor problémát jelent, hogy nekem is vannak elvárásai, másoknak is vannak, és hogy azt menj rá, hogy ezt Isten mit szeretne.
Aha.
Hamis elvárásoknak problémát jelent, hogy mi vagy a saját. Hamis elvárások.
Értem.
Betölteni azt mondják, ahol nem is menjen.
Igen. Tehát, hogy a legkülönbözőbb elvárások között vergődünk, magunknak is van elvárásunk magunkkal szemben, a környezetünknek is van egy csomó elvárása velünk szemben, és hogyan találom meg, hogy Istennek hogy tudok engedelmeskedni, Istent hogy tudom követni, hogyan tud vezetni Isten ezek között, az elvárások között, hogy végül is őt kövessem, és ne az eltorzított elvárások rángassák az életemet. Nagyon nagy kihívás ez, egy nagyon nagy küzdelem. Szerintem nem egyedül vagy ezzel a küzdelemmel. Tehát mondjuk én biztos csatlakozom ebben hozzád, hogy ez hasonló nekem is. Aniko?
Bizonytalanság, hogy hol tartok, hol vagyok, olyan lépéseket az életemben, pontosan.
A keresztény életnek az egyik hasonlata a Bibliában, a hívő életnek, az a növénynek a hasonlata. Amikor azt mondja, hogy Izrael háza gyümölcsöt ver, gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. Tehát az egyik kép az elplántált növény. Mi történik azzal a növénnyel, amelyet minden héten kikaparsz a földből, megnézni, hogy a gyökere rendben van-e. A második héten tönkre fog menni, nem? De az elején még lehet, hogy megpróbál nőni, de aztán feladja. Nagyon nagy kihívás a tanítványságunkban, hogy hogyan tudjuk megvizsgálni az előrehaladásunkat. Az előbb volt az elvárásokról szó, azok mind bekavarnak ebbe. Most akkor növekedtem, néha olyan kudarcosnak tűnik, mikor azt hiszem, hogy valamiben, ezen most már túl vagyok, és jön egy élethelyzet, és még rosszabb vagyok, mint ezelőtt voltam 2 évvel. Most akkor fejlődök, vagy nem fejlődöm? Nagyon nehéz kérdés. Tehát egy olyan belső bizonytalanság, hogy most akkor ez nem egy olyan objektív mérőszalag. Kihúzom a mérőszalagot, tegnap 5 centi volt, most 6 centi növekedett. Oké. Ugye? Ez egy küzdelem. További kihívások. Ili? Ez, ebben a kihívás maga a gondolat, hogy Jézus velem lehet-e, vagy a kihívás, hogy úgy induljak el otthonról, hogy átéltem, hogy velem van és velem jöhet. Mind a kettő. Mert rengetegen vagyunk, akiknek a kihívás az, hogy időben fölkeljünk, és áttéljük azt, amit Ézsaiás könyve 50. fejezetében olvasunk, hogy fölserkenti fülemet minden reggel, fölserkenti, hogy hallgassak, miként a tanítványok. És úgy elindulni a napnak, hogy átéltem azt, hogy én a napomat letettem Jézus kezébe, és megragadtam őt, hogy velem legyen. Ez nekem kihívás. Tehát, mikor nagyon fáradt vagyok, akkor különösen kihívás. Mikor reggel 7:30-kor el kéne indulnom odaérni keresztségi órára, akkor ez nekem nehézségekbe ütköz. Tehát kihívást jelent a tanítványságban azt az aktivitást, azt az éberséget fenntartani, hogy hullámzóak vagyunk, és néha nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel tudjuk átélni, néha meg nincsen kedvünk olvasni. Csak én vagyok így vele? Néha megszólít az ige, néha meg hiába olvasok el egy egész fejezetet, mintha süket lennék, meg vak lennék. Időbeosztás. Tegye fel a kezét, aki nem küzd időbeosztási problémákkal. Akkor tegye fel a kezét, aki küzd időbeosztási problémákkal. Testvérek, ez az egyik óriási kihívásunk. Hogyan tudjuk az időnket úgy beosztani, hogy közben megélhessük a tanítványságunkat? Szilvia?
Én a függetlenre gondolok most, hogy a levelei elárulják, hogy ő független. Gyönyörű, szép, rólgos, kifelé mutatja, és nincs rajta gyümölcs. Jézus hiába keresi.
Köszönöm szépen. Tehát te azt érzed kihívásnak, hogy a gyümölcs megjelenik-e az életedben. Köszönöm szépen. Tessék?
Nekem az is kihívás, hogy megélni annak örömét,
Kihívás átélni az örömet. Megragadni hittel, és megnyugodni hittel, és örülni benne. Erre gondoltál. Főleg a nehézségek között. Köszönöm.
Most akarom mondani, hogy a nehézségeket úgy tudja megélni, mint azok is lehetőségek a következésre.
Meglátni a nehézségekben, hogy nem elhagyott az Isten, hanem vezet, és egy újabb lépcsőfokra léphetek fel. Be? Köszönöm. Mindent átadni Istennek, mindent letenni az ő kezébe, mindent rábízni, és ezért nem aggodalmaskodni. Ez egy kihívás.
Úgyhogy összeírjuk, hogy milyen a szükség, hova kell menni, kell elintézni, amikor fölkerül, akkor imádságot nyitjuk a napot, azt mondjuk, Uram, te küld oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Erre megszólal a telefon, és dől az egész.
Köszönöm szépen! Köszönöm! A rugalmasság egy kihívás, vagy a rugalmatlanságunk egy kihívás. Hogy amikor elterveztem, és a körülmények felül írják, akkor hogyan tudok mégis Krisztus követőjeként kezelni ezeket a helyzeteket. Tessék! Türelmesnek maradni. Mert hogy Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, vegyétek magatokra az én igámat, és úgy kövessetek engem. Türelmesnek maradni, tanítványnak maradni akkor, amikor bevágnak eléd, amikor veszélyeztetnek a forgalomban, amikor beszólnak neked. Hát ez egy kihívás, nem? Van még valaki, aki szeretne megosztani valamit, hogy mivel küzd a tanítványságában? Igen, bocsánat, nincs ad a szemben.
Az Istennel való élő kapcsolatot úgy megélni, hogy folyamatosan a Szentlélek vezetése alatt maradok.
Az Istennel való kapcsolat folyamatos megélése, hogy tőle függő helyzetben maradjak. Testvéreim, még valószínűleg sorolhatnánk, hogy milyen kihívásokkal, nehézségekkel találkozunk a tanítványságunkban. Én szeretnék egy néhány pontot felsorolni, amiket összeírtam, abból a szempontból, hogy az ige és a személyes tapasztalatom szempontjából mi az, amit tudatosítani kell, ami különleges nehézség, kihívás a Krisztus követésében a mi számunkra. Az első dolog, amit így magamnak felírtam, ez személyes tapasztalat, ez a figyelemnek a szóródása. Egy olyan világban élünk, ahol információ özön áramlik ránk. Megkockáztatom, hogy egy nap alatt több impulzus ér bennünket, mint egy ezelőtt 200 évvel ért embert egy hónap alatt. És ezt idegrendszerileg is kibírni, illetve közben figyelni Krisztusra. Hogy a figyelmünk ne szóródjon, hogy koncentráltak tudjunk maradni. Ez a felgyorsult életvitel és a digitalizáció egy különleges nehézség elé állít bennünket. A Nevelés című könyvben van egy mondat, amin érdemes elgondolkozni és összehasonlítani mai korunkkal. Ezt írja, a nyomtatványok óriási áradatával, amelyeket állandóan önt a nyomda, fiatal és idős egyaránt megszokja a gyors és felületes olvasást. Ennek következtében elméjük elveszíti az összefüggő és intenzív gondolkodás képességét. És ezt mondta a nyomtatványokról 150 éve. Akkor mit mondana ma? Mit mondana ma az intenzív és összefüggő gondolkodás képességéről? És mire van szükségünk Krisztus követésében? Pont erre, nem? Arra, hogy koncentrálni tudjunk, hogy teljes figyelmünkkel rá tudjunk figyelni, hogy tudjon mély gondolatokat felépíteni bennünk, és a gondolkodás megváltoztatása által, az elme megújulása által változást hozni az életünkben. Hát ez az egyik nagy kihívás. Második nagy kihívás, amit felírtam, azt így írtam föl magamnak címszavakban, hogy idő és célok. És mellé írtam egy bibliai példázatot, a királyi mennyegzőnek a példázatát. A király elküldi a meghívót. A meghívót elfogadják. Elkötelezik magukat arra, hogy el fognak menni a királyi mennyegzőre. És amikor eljön a mennyegző napja, akkor a király követeket küld, hogy a meghívottakat emlékeztesse. Gyertek el, minden készen áll. És mi történik? Jönnek a kifogások. Szántóföldet vettem, feleséget vettem. Vagy akár nem is jön kifogás, csak az, hogy hagyj engem békén. Nekem azt mondja ez a példázat, hogy kitartani az elhívásunk céljában. Hogy magunk előtt látni a célt, és kitartóan haladni a cél felé, nem szem előtt téveszte a célt. Ez egy kihívás. És a mikorunkban, amikor a király küldi a szolgáit, hogy eljött a mennyegző napja. Gyertek el, mert mindent elkészített. Óriási kérdés a céltartás és az időbeosztás. Mi a prioritásom, mi a legfontosabb az életemben? Milyen sorrendben épül fel az életem? És tudjátok, van egy hitvallásunk ezzel kapcsolatban, meg van az életünk. A hitvallásunk az, hogy első helyen Krisztus. Vajon, hogyha megkérdeznénk egy olyan embert, aki nem beszélgetett velünk a hitvallásunkról, csak látja, hogy hogyan élünk. És lenne egy doboz, vagy egy adag cetli az értékekkel, akkor ő milyen sorrendet rakna ki? A harmadik, amit felírtam ehhez, a Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezet első öt versét szeretném idézni. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvő, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Két dolgot írtam föl, az egyik az emberi természet, a másik pedig a társadalmi hatások. Mind a kettő érint bennünket. Az emberi természet az van bennünk is, mindannyiunkban. Hogy ez milyen heves, és mik a nehézségei, az egyénileg változó lehet, de hogy nem támogatólag hat elsősorban, hanem akasztólag, az is biztos. A társadalmi hatások, az pedig benne élünk. És nagyon sokszor úgy veszünk át gondolatokat, értékeket, hogy nem is vagyunk tudatában, hogy átvettük. Elkezdjük öntudatlanul másolni. És természetessé válnak dolgok. Természetessé válik a tiszteletlenség, természetessé válik az önzés, mert ez neked jár. És még el is hisszük. És elkezdjük kikérni magunkat. Kikérni magunknak, bocsánat. Három dolgot emelnék ki ebből. Az Isten félelem erejének a hiánya. Ez az egyik nagy probléma. Lehet úgy vallásosnak lenni, hogy közben az ereje hiányzik. És ez vesz körülhatásként bennünket. A másik, amit kiemelnék, a tekintély meggyengülése. Óriási probléma. Ha meggyengül a tekintély, akkor a közösségek szétesnek, és Istennek nem lesz ereje változtatni. Nem azért, mert ő nem erős, hanem mert bennem nem tud erős lenni. Mert a tekintély hiányzik hozzá. A harmadik dolog az énközpontú látásmód. Mindent azon keresztül közelítünk meg, hogy ez nekem jó-e. Hogy én élvezem-e. Az Isten tiszteletet azt szerint szortírozzuk. Jól éreztem magam rajta, vagy nem éreztem jól magam rajta? Ez a látásmód hatja át a világunkat. Óriási kihívás a tanítványságnál. Mert a tanítvány elkötelezett követője Jézusnak. És nem az a kérdés, hogy jól érezte magát, egyébként jól fogja érezni magát Jézussal, hanem az, hogy hajlandó-e meghozni döntéseket akkor is, amikor a pillanatnyi érzései ezzel nincsenek összhangban. A következő, Máté Evangélium a 24. fejezet 12. verse. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, mi történik? A szeretet sokakban, nem mindenkiben, sokakban meghidegül. Ez egy kihívás. A közösség, a kapcsolatoknak az atomizálódása a gonoszság miatt. Mert tapasztalod, hogy egy gyülekezetben megbántottak, és akkor két dolgot tehetsz. Én nem akarom, hogy még egyszer megbántsanak. Mit kell tenni hozzá? Nem jövök. Ilyen egyszerű megoldások vannak. A másik lehetőség, hogy az ige alapján azt mondom, hogy a közösség fontos, és küzdök érte. És küzdök a másikért, hogyha lehet, mást már ne bántson meg. Fel tudjuk mérni, hogy milyen nyomás alatt van a közösség építés, milyen akadályokba ütközik a közösség építés a napjainkban. A gonoszság miatt, ami folyamatosan kikezdi a szeretetet bennünk. És végül az utolsó gondolat, amit felírtam, és amit különösen fontosnak tartok, Lukács evangélium a 21. fejezet 26. verséhez kapcsolódik, ahol azt mondja Jézus, hogy elhalnak az emberek a félelem miatt, azoknak várása miatt, ami rájuk következik. Elhalnak a félelem miatt. Hogy vagy a félelemmel? Beszivárgott-e alattomosan a szívedbe? Rengeteg ember szorong. A klímaszorongás hihetetlen mértékben felerősödött. Joggal. Joggal. Igazuk van, akik attól tartanak, hogy végletesen tönkrevágtuk a Föld ökoszisztémáját. Ha nincsen előtted egy reménység Jézus eljövetelével, akkor maradt a félelem. Félelemmel tud eltölteni az az érdektelenség, az a kegyetlenség, ami a társadalomban jelen van. Félelemmel tud eltölteni a hatalmasok visszaélése a hatalommal. A félelem, mint alapérzés tud jelen lenni. És a félelem megbénít. A félelem megfoszt a bizalomtól, alássa a bizalmat. A félelem eltávolít Istentől, és eltávolít az emberektől. Hogy fog akkor közösség épülni? Hogy fogok tanítványként élni? Hát ezek a kihívások minimum. Ez most nem azt mondom, hogy összeszedtem mindent. Csak összeszedtem néhányat, amik a mi korunkban különleges jelentőséggel bírnak. Szeretnék tovább menni, és föltenni egy érdekes kérdést. Említettétek, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy küzdök az idő kihívásával. Úgyhogy fölteszek egy olyan kérdést, hogy mi a tanítványság minimuma? Mi az, amiből nem lehet már hátrálni? Amit már nem lehet egyszerűsíteni, nem lehet kihagyni, mert ha kihagytam, a tanítványság megszűnt létezni. Érdekes kérdés, nem? Megközelíthetnénk úgy is, hogy mi a teljessége a tanítványságnak. Mi a legtöbb, amit megtehetünk, ahogy megélhetjük a tanítványságunkat. Csak az a realitás, hogy néha már az is akadályokba ütközik, hogy olvassunk és imádkozzunk. Egyedül vagyok ezzel? Tehát van olyan, aki este azt veszi észre, hogy igazán nem volt időm olvasni. Van olyan, aki azt veszi észre, hogy igazán nem volt időm imádkozni. Na, ezért a minimum. Gondoljátok végig, és szívesen várom majd az óra után az észrevételt, hogy igazam van-e abban, amit állítok. Én 3 pontban foglaltam össze a tanítványság minimumát, amire azt mondom, hogy bármelyiket hagyom ki, akkor már nem vagyok tanítvány. Az első a kapcsolat az Istennel. Ezt én 3 részre osztottam, egy kis zárójel, hogy ahhoz, hogy a kapcsolatot valóságként éljem meg, ne csak tudjak az Istenről, hanem kapcsolódjam az Istenhez. Kettő között van különbség. Az egyik az igeolvasás, hogy a lelkemet táplálom az igével, az Isten beszédével. A másik az imádság, hogy találkozom az Istennel, és szólok hozzá, hogy válaszolok neki, hogy átadom neki a terheimet. A harmadik, ez lehet, hogy furcsán fog hangozni, a katarzis. Az az élmény, amit néha megjelenik a Bibliában szavakba öntve, hogy láttam az Urat színről színre, és megszabadult az én lelkem. Tehát egy olyan tapasztalat, egy olyan élmény, amikor átélem a találkozás katarzisát. Na, ez a kapcsolat, ez az első. A második, a kapcsolat egymással. A szeretett közösség, a tanítványi közösség megélése. Én nagyon határozottan azt állítom, és azt gondolom, és azt hiszem, hogy nem létezik magánkereszténység. Közösségi kereszténység létezik. Személyesen kapcsolódom Jézushoz, aki közösségbe von. Ezért kihagyhatatlan a közösség kérdése, a kapcsolat kérdése, a szeretet kapcsolat ápolása. A harmadik dolog, ami szerintem kihagyhatatlan, hogy tanuljaként éljek a Földön Istennek. A tanúskodás Istenről, vagy másképpen az evangélium továbbadása másoknak. Amikor ezt így mondom ki, akkor vannak köztünk, akik begörcsölnek valószínűleg, mert azt mondják, hogy munkahelyem van, gyerekeim vannak, otthon háztartást el kell látnom, meg kell főznöm, ne haragudj, nekem ez egy olyan kihívás, hogy még elmenjek misszió munkába, hogy ettől én nekem tótágast áll a lelkem. Begörcsölök tőle. Szeretném ezek kedvéért kihangsúlyozni azt, hogy a misszió munka nem korlátozódik a gyülekezet által meghirdetett evangelizációs programokra. Az is misszió munka, amire elhívottak vagyunk, hogy tanúskodjunk Isten mellett. Azokban a helyzetekben és kapcsolatokban, ahol vagyunk. Ezért sokkal több kereszténység van egy jól megsütött kenyérben, mint azt gondolnánk. Ezért sokkal több kereszténység van egy bátorító, együttérző szóban, mondatban, mint azt gondolnánk. Valakitől hallottam ezt a mondást, és nem tudom nektek pontosan felidézni, középkori keresztény mondás. Hirdesd az evangéliumot. El tudjátok mondani pontosan a mondatot? És ha szükséges, akkor szavakban is. Tehát az, hogy te megéled a Krisztussal való kapcsolatodat naponként, és úgy vagy jelen a munkahelyeden, hogy nem lopsz, megvégzed a munkádat, és ráadásul még jókedvű is vagy, és örülsz, és nem belemész a pletykákba, hanem enyhíted a károkat, az keresztény tanúságtétel. És egy ponton az emberek azt fogják kérdezni, hogy te miért vagy más? Miért tudsz másként reagálni? Nem csak az a misszió, amikor elmegyünk könyvet árulni, hanem misszió az, amikor legyőzzük a felháborodásunkat, és építőek tudunk maradni. Jó? Viszont azt állítom, hogy a három nélkül nem vagyunk tanítványok. Kapcsolat Istennel, annak az átélése, hogy én Istennel járok. Kapcsolat egymással, annak az átélése, hogy közösségben vagyok a tanítványokkal, és tanúskodás az Isten mellett, annak az átélése, hogy Isten tervezett az életemmel, és mások javára felhasznál. És az a látás, az a gondolkodásmód, hogy Isten előre elkészített jó cselekedetet, nem nekem kell kitalálni, nekem meglátni kell, és járni benne. És végül szeretnék egy olyan dologról beszélni nektek, amit mikor megismertem, és nagyon sokat vívódtam azon, hogy tanítványi osztályvezetőként hogyan tudnám segíteni a tanítványságot, és azt látom, és azt tapasztaltam, hogy egy olyan módszerrel találkoztam Isten kegyelméből, ami alapvetően segít ennek a mind a három dolognak a megélésében. Ez nem egy üdvözítő módszer, mert üdvözítő módszer nincs. Üdvözítő Isten van, üdvözítő módszer nincs. Ez csak egy módszer. Pillanatnyilag én nem tudok jobb módszert. Ezért javaslom ezt nektek, de jöjj és lásd meg, próbáld ki. Nem mindenkinek jön ez be, nem mindenki tudja ezt tenni, ez egy lehetőség. Ez nem más, mint egy tanítványi kis csoport, Bending Together tanítványság. Kell róla bővebben beszélnem, vagy tudnak róla tesók? Nem baj, ha elmondom? Röviden elmondom akkor. Mi a lényege ennek a módszernek? Ennek a módszernek az a lényege, hogy pont ezeken a pontokon, ebben a három pontban segít. A tanítványsági kis csoport egy 3-5 fős kis csoport, egy nemű kis csoport a könyvajánlása szerint, ahol a csoporthoz tartozók megbeszélik, hogy mit fognak olvasni. Ugyanaz a tartalma az olvasmányuknak, tehát egy közös olvasási tervet követnek, és azt kérjük a csoporttagoktól, hogy úgy olvassátok az igét, hogy most nem készülünk valamire, most nem tanulmányozunk egy kérdést, hanem hagyjuk, hogy a Teremtő Isten az ő élő beszédén keresztül szóljon hozzánk. És ez a kérdés, amit felteszünk, hogy neked mit üzent ma az Isten? Hogyan szólított meg az Isten az ő igéjéből, és neked mit üzent az Isten? Hagyni az Istent, hogy dolgozzon az ő igéje által az életünkben. Milyen változást kér tőlünk? Mire késztet? És azt kérjük, hogy ezt írd le. Tudjátok, amin elgondolkozunk, hogy leírjuk, az sokkal mélyebben rögzül, mint ami egy pillanathatásként megjelent az életünkben. Ezért naplóvezetésre ösztönözzük a tanítványi csoport tagjait, hogy írják le, hogy mi szólította meg őket, és fogalmazzák meg, hogy mi volt az az üzenet, amivel az Isten szólt hozzájuk, és fogalmazzák meg, hogy ők hogyan válaszolnak az Istennek arra a dologra, amivel megszólította őket. Ez a hétköznapi tevékenység. És amikor a csoport találkozik egy héten egyszer, akkor a csoport összejövetelnek három része van. Az első részében a csoport tagok megosztanak egy napló bejegyzést. Eldöntik, hogy melyiket akarják megosztani. Ez egy megnyílási kérdés is. A legkevésbé fájót, vagy a legpucérabbá tevőt olvasom el. A második részben elszámoltathatóvá tesszük magunkat a csoportban, elmondjuk, hogy miért vagyunk hálásak az elmúlt hétből az Istennek, hogyan fedeztük fel Isten munkálkodását az életünkben, és elmondjuk, hogy milyen ima szükségletünk van, miben vallottunk kudarcot, amiben támogatást kérünk, hogy imádkozzon értünk a csoport, hogyan éltük meg ezt a válaszadást az Istennek, hogyan éltük meg az Istennel járásunkat, és akár kérhetünk a csoporttól olyat, hogy legyetek szívesek megkérdezni tőlem a jövő héten azt, hogy. Például nekem volt olyan, hogy kértem, hogy kérdezzétek meg, hogy hányszor feküdtem le 11 óra előtt. Vagy hányszor ettem este későn. Mert hogy evésfüggő vagyok, problémaevő vagyok. Vagy volt olyan, amikor azt mondtam, hogy kérdezzétek meg tőlem, hogy kitakarítottam-e a WC-t. Mert hogy hetek óta toltam magam előtt, és kellett egy ilyen segítség, hogy tudom, hogy meg fogják kérdezni tőlem, hát akkor megcsinálom. Ez egy segítség, az elszámoltathatóvá tétel. Ez egy áldás, amikor azt éled át, hogy figyelnek rád, és imádkoznak érted. Nem ítélkeznek, nem elítélnek, nem bírálnak, nem terápiáznak, nem bölcs tanácsokat adnak. Ez egy szabály. Néhány szabály van, nem viszünk ki semmit innen. Ez egy védett közeg. Bármit elmondhatsz szabadon, önmagad lehetsz. Kettő, kegyelemre építünk. Kegyelembe kapaszkodunk, és kegyelemre építünk. Három, nincs tanácsolás, nincsen hozzászólás. Meghallgatás van, és együttérzés, és imádkozás egymásért. És a harmadik pontban pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan tapasztaltad azt, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokat betöltsd. Milyen lehetőséged nyílt arra emberekért munkálkodni, milyen lehetőséged nyílt arra, hogy továbbad valakinek az evangéliumot. És ki az, akit a szívedre helyezett, hogy imádkozzál érte, hogy megtérjen. És akkor a csoport együtt imádkozik azokért az emberekért. És tudjátok, mi történik akkor, amikor emberek imádkoznak másokért? Változások. Csodák. És ezt tapasztaljuk. Bonyolult? Nagyon egyszerű. Fajék egyszerűségű eszköz, de benne van mind a három. Benne van az élő kapcsolat Istennel, benne van a közösség megélése, és benne van a tanúságtétel. Annak a tudatosítása minden héten, hogy te nem magadért élsz ezen a földön, hanem téged arra váltott meg az Isten, hogy az evangélium tanúja legyél. Amikor erről gondolkoztam, akkor ezt most átteszem délutánra. Hogy gyertek el délután is, hogy milyen beépített biztosítékok vannak ebben a módszerben, és miért fontos. Szeretnék egy néhány tapasztalatot befejezésül elolvasni nektek. Jó, szoktam kérni így testvérektől, hogy akik részt vesznek benne, azok ismeri a gyülekezet? Hoztam nektek ajándékot, de csak családonként jut, odaadom neked, jó? Nyugodtan azt kell, még a tapasztalatokat felolvassuk. Ez egy kis füzet, amit az Unió jelentetett, nem füzet, könyvjelző, amit az Unió jelentetett meg, a Biblia olvasás gyakorlatában segít. Nagyon hasonló gondolatokat találtok benne, mint amit elmondtam a Biblia olvasás módszerével kapcsolatban. Na, néhány tapasztalatot felolvasok. Az első. Naplózás miatt kénytelen voltam nem csak elolvasni, akár kutyafuttában a kijelölt részeket, hanem magamba kellett nézzek, mit is mond nekem az adott rész, és az adott rész az adott pillanatban. Ezzel kvázi megnyílik a lehetősége Istennek a velem való párbeszédre. Igen, az ő lehetősége, amit én adok neki. Ráadásul a heti megbeszélések miatt ezeket a benyomásokat értelmesen kellett megfogalmaznom, mert nem csak magamnak skicceltem fel őket, azt kockáztatva, hogy pár év múlva magam sem értem majd, hanem normálisan, továbbadhatóan. Rendszeresség. Arra is rávert, hogy feszítsem meg magamat egy közös célért, és igenis próbáljam magamat szabaddá tenni arra a heti másfél órára, amíg veletek voltam. Emlékszel, mennyire nem akartam felvállalni? Ehhez képest mégis kialakult bennem az igyekezet, pedig most már megmondom, eredetileg nem adtam magamnak egy hónapot sem a csoportban. Aztán 12 hónap lett belőle, írja a csoportvezető. Kis túlzással azt merem mondani, hogy felvillantotta ezeknek a beszélgetéseknek a sora, milyen ember-ember kapcsolatot szánt nekünk eredetileg a Teremtő. Másik. Egy napot kaptam a hét közepén, amit nagyon várok. Szeretetteljes, kedves tanítványtársakat, akik kíváncsiak arra, mi van velem, akiknek hiányzom, ha nem vagyok ott. Barátnőket, akikhez fordulhatok örömömmel, bánatommal, imakéréseimmel. Miben változott az életem? Az a tudat, hogy szerdán beszélünk róla, és kíváncsiak a csoporttársak, hogy nekem mit üzent Isten az elmúlt héten, arra inspirál, hogy ne hanyagoljam el az olvasást, a naplózást. Új napi rendet alakítottam ki, amelybe belefér a Biblia olvasás. Az a tudat, hogy egy csoport tagja vagyok, ahol fontos vagyok, jó érzéssel tölt el. És az utolsó tapasztalat. Habár visszafogott a természetem, sokat jelent számomra, hogy elhívást érzek szorosabb kapcsolatot építeni a nem hívő ismerőseimmel, és beszélni velük a hitemről. Családi kapcsolataimban is tapasztalom a változást, először magamon érzékeltem, azután kölcsönösen. Hogyha összegezni akarom, akkor megjelennek a visszajelzésekben a rendszeresség gondolata, az élet átalakítása, hogy beleférjen a kapcsolat Istennel. Megjelenik a figyelem összpontosítása, megjelenik az, hogy nem vagyok egyedül, megjelenik az, hogy a gödrökön segít átlendülni, átjutni a csoport. Megjelenik az, hogy Isten vezetése, jelenlétét többször megélem napközben, hogy megtanulok figyelni az Isten vezetésére, és néha nagyon-nagyon mély felismeréseket fogalmaznak meg emberek a csoportban. Például az egyik ilyen felismerés volt, amikor azt mondta egy csoporttársam, azzal szembesültem, hogy az életemben nem Isten van az első helyen. Tudjátok, sokszor úgy vagyunk, hogy mi elmondjuk, hogy hogy fogalmazzam ezt meg? Elmondjuk, hogy milyennek kellene lenni, mintha olyanok lennénk. Felmondjuk a leckét. És nem jutunk el addig a szembesülésig, hogy nem vagyok olyan. Milyen hatalmas nagy mondat, amikor valaki ki tudja ezt mondani mély, megrázó felismerésként. Na, ezt értem katarzisnak. Hogy rádöbbentem arra, hogy az életemben nem Isten van az első helyen. Vagy egy másik ilyen katartikus mondat, amikor azt mondja valaki, hogy rádöbbentem arra, hogy az életem feletti irányítás jogát nem akarom kiengedni a kezemből. Befejezésül engedjétek meg, hogy két kérdést feltegyek, és egy rövid ideig csendre hívjalak benneteket. Az első kérdés így hangzik, hogy hogyan állsz a tanítványság minimuma terén? Tehát ez a három pont. Kapcsolat Istennel, élő kapcsolat, valóságos kapcsolat az Istennel, kapcsolat a testvérekkel, és a tanúsakodás Isten mellett. A tanítványság minimuma terén hogyan áll a te életed? A második kérdés, szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, de nagyon fontos kérdés. Mi lenne az a konkrét lépés? Az az egy lépés, amit megtehetsz azért, hogy jobban tapasztald Isten igének átformáló hatalmát. Mi az az egy lépés, amit tehetsz azért, hogy a tanítványságodban növekedj? Jó? Ezt gondoljátok át. Írjátok le magatoknak. Kérlek, írjátok le magatoknak. Mert el fogjuk felejteni, mikor kimegyünk az ajtón. Mi az az egy lépés, amit konkrétan te a saját tanítványságod megéléséért megtehetsz, mint egy következő lépést, hogy növekedj a tanítványságban. Jó? Gondolkodjunk ezen.
A Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy ezekről az elhangzottakról tovább gondolkodjunk, és mindannyian alázatos, hűséges tanítványokká válhassunk az ő kegyelméből. Itt Isten tiszteletünk befejezéséhez közeledve énekeljük el a 257-es számú ének első, második versét, majd az ima után a harmadik verset.
Kedves testvérek, amíg feltámad a technika, addig egy pár dolgot szeretnék mondani. Egyrészt az, hogy nem mondok pontos időt, hogy mikor kezdődik a délután, hanem amikor befejezzük az ebédet. Mondjuk nagyjából 2 óra, de nem tudjuk pontosan. Ugye a délutáni óra az legalább másfél órás lesz, úgyhogy így körülbelül így számítsatok rá. Ellen White melléklet még van, ha valaki szeretne, 750 forint per darab, és aki pedig a holnapi kirándulásra Münich-Kirchenbe szeretne jelentkezni, az még ha jelentkezett eddig, akkor is jöjjön ide előre, jó? És beszéljünk, meglátjuk, hogy hányan vagyunk, és mindenkit szeretettel invitálunk az evangelizációs előadásra kedden, 17 órától a könyvtárba, itt található meghívó. Köszönöm szépen!
Szikrára bátran építünk, mert Jézus kitéken várunk, a vészről az ától nem félünk, mert sziklán áll a házunk. Ó, szél, szikla szél, ó, szél, szikla csak rád Jézus Krisztus, csak rád épít a jönnek hívő szél. Még ad, aki lelki otthonát, az omlók vénkel vissza, és mossa a napját, s a vihar összecsúszta. Ó, szél, szikla szél, ó, szél, szikla szél, csak rád Jézus Krisztus, csak rád épít a bennem.
Mennyei édesatyánk, Urunk, szeretnénk megköszönni neked, hogy te Jézus Krisztus által megváltottál bennünket, hogy kifizetted a mi szabadulásunk árát, és hogy küzdesz értünk és munkálkodsz értünk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket, és köszönjük, hogy arra hívsz, hogy kövessünk téged. Azért kérlek téged, segíts egyre mélyebben, egyre tisztábban, egyre világosabban látni a te lényedet, hogy az rabol tudjon ejteni, hogy a szívünket betölthesse, és hogy segítsél meghozni, kimondani újra és újra a legkülönbözőbb élethelyzetekben, hogy mindennél drágább és fontosabb vagy számunkra, hogy mi a te gyermekeidként kívánunk élni ezen a földön. Urunk, taníts minket követni téged. Taníts bennünket tanítványatként élni ezen a földön, és megküzdeni a hétköznapokat. Könyörögve kérünk, küld el szent lelkedet, és vonjál közelebb és közelebb magadhoz. És kérlek, áldj meg mindenkit itt ebben a gyülekezetben. Áldj meg mindenkit, aki meghallgatja ezt az ige hirdetést. Urunk, add, hogy mindannyian megtaláljuk azt a konkrét lépést, amit megtehetünk egy lépésként közelebb hozzád, és utána a következő és a következő lépést is. Vezess bennünket, kérünk végig az úton. Amen.
A szikrára bátran építsünk, a biztos és igaz szintre, megtart és érted át nékünk, s az ünnök reménységet. Ó, szél, szikla szél, ó, szél, szikla szél, csak rád Jézus Krisztus, csak rád érjük, a bennet hívő
szív. Azáltal dicsől meg, Atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Amen.